Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint ezt egyházunk a mai napra invokávit, böjt első vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, a 14-től a 16. versig a következőképpen. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, annak érdekében, hogy jobban rálássunk erre a mai néhány versre, érdemes tekintenünk arra, hogy az egész levél, a zsidókhoz írt levél, amennyire legalábbis tudjuk, miért született és milyen körülmények között szólalt meg, és aztán mi az, ami benne a fő mondani való, vagy annak a fő iránya. Úgy tűnik, hogy zsidó származású keresztények közül az üldözések hatására, ami többek között tudjuk jól, hogy a zsidók részéről, a Krisztusban nem hívő zsidók részéről is érthette őket. Ezek hatására elhagyták a hitüket, és visszatértek a zsidósághoz. Mondván, hogy hát akkor ott legalább nyugton leszünk, elfogadnak minket a honfitársaink, és hát éppen ezért a levél fő célja az, hogy segítsen a hitükben az ilyen embereknek megállni, hogy az üldözésekben is kitarthassanak, hogy erőt adjon nekik. Hát ezért tesz a levél első részében tanúságot arról, hogy Jézus mindennél feljebb való. Az ószövetségi hatalmasságoknál is nagyobb a méltósága. De az angyalokénál is, Mózesnél mindennél nagyobb, és aztán bejön a képbe Isten népének a nyugalom napja, és ezt mondja, hogy hát a keresztényeknek ez még nem történt meg a nyugalomba bemenetel, az örök országba, az ígéret földjére bemenetel. És ez a felolvasott néhány vers tulajdonképpen új gondolati szakasz nyit a levélben, a következőkben már. Az kerül elénk, hogy Jézus úgy jelenik meg, mint a főpap, aki az Ószövetségben vett főpapoknál sokkal magasabb. És ezért fejezi ki egyrészt is, hogy aki áthatolt az egeken, aki nem egyszerűen a földiből való, ahogyan a földi főpapok voltak Izrael népében. Tehát azelőtt a probléma előtt állnak a levél címzetjei, hogy meginoktak a hitükben az üldözések miatt, és megoldásként sokan visszatértek a judaizmushoz. Keresztényekből újra zsidókká lettek. És aztán valóban minden rendbe is jött, megszűntek az üldözések, helyreállt a nyugalom. Csak éppen Sátán hazugsága ez. A hazugságait ma kiemelten olvashatjuk, hiszen az oltár előtti mindkét igében ez szerepelt, hogy hogyan szedi rá a hazugságaival az embert, és hogyan akarja még az ember fiát is rászedni. Hát a levél szerzője is nagyon jól tudja, hogy semmi nem állt helyre ezzel. Lehet, hogy az üldözés megszűnt, lehet, hogy kényelmesebb lett az életem, mert eltitkolom, hogy Jézushoz tartozom, de hát a legfontosabbat elveszítettem, a hitemet. Vagy ahogy János fogalmaz az evangéliumában, többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint Isten dicsőségét az ilyen emberek. Hát micsoda balgaság is ez. A kis, földi, ideig való előnyökért a nagy, mennyei, örök ajándékról mondottak le sokan, és mondunk le sokan, mi magunk is ilyenkor. Amikor a levél címzetjei visszatértek a régi zsidó vallásukhoz, akkor valójában megtagadták Krisztust. pedig ő adhat egyedül bűnbocsánatot, nyugalmat és életet nekik. Rossz megoldást választottak, mert a hitük meggyengülése miatt még azt a maradék hitet is elhagyták. És éppen ezért igyekszik hangsúlyozni a Szentíró, hogy ne ezeket a hibás cselekvéseket válasszuk az életünkben, hanem ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Ne hagyjuk el azt a hitet, amit Jézustól kapunk. Igyekezzünk helyette megerősíteni magunkat ebben, vagy megerősödni benne, ragaszkodjunk ehhez a hithez, és ennek az erősítésnek az érdekében ragadott tehát tollat valaki, akit személy szerint nem ismerünk, és megírta ezt a levelet, hogy erőt öntsön a megfáradtakba, és lelkesedést elcsüggettekben. És persze nekünk is szól, amit ő figyelmeztetésül megfogalmaz, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Azaz valljuk meg a hitünket. Valljuk meg akkor is, ha hát úgy tűnik, hogy hátrányunkra van. Hiszen hányszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy mások rosszallását vívjuk ezzel ki, akár csak a gúnyolódásukat. Hát ilyenbe képes vagy te még hinni a mai időkben? Néha akár üldözésekben lesz része az embernek ettől. Lehet, hogy iskolában, munkahelyen, baráti körben szégyennek érezzük, hogy vasárnaponként a templomban vagyunk, vagy hallgatjuk itt az igét, vagy olvassuk otthon napról napra a Bibliánkat, meg imádkozunk is. Lehet, hogy ezért kinevetnek, vagy talán még ki is vetnek. Kivetnek maguk közül, és sokszor valóban megtapasztaljuk ezt a kirekesztettséget. Hát könnyebb ezért letagadni, eltitkolni. Csak hogy egyben ez roppant veszélyes út is. Veszélyes egyrészt azért, mert amit valaki nagyon el akar titkolni mások elől, azt lassan maga előtt is kezdi rejtegetni. Idővel leszokunk a templomba járásról, bibliaolvasásról, imádságról. Azaz megtagadjuk a hitvallásunkat és elhagyjuk a hitünket, de figyelmeztet a Szentíró, ezzel elveszítjük az üdvösségünket. Másrészt veszélyes ez a megoldási kísérlet azért is, mert ezek könnyen még másokat is eltántoríthatunk a hittől. Hát akár úgy, hogy megakadályozzuk, hogy a magunk élete példáját látva maguk is hitre jussanak, de akár úgy is, hogy megbotránkoztatunk másokat, bűnre csábítunk másokat, hogy ja, hát ha így is lehet ezt csinálni, akkor én is majd csak ilyen titkolt keresztény leszek. És elhitetjük azt, hogy a mi Istenünk letagadható, eltitkolható. Azt képzeljük, hogy nincs elég hatalma ahhoz, hogy ilyen módon nyilvánuljunk meg, hanem rejtve kell őt valami módon megvédeni a támadásoktól, csúfolódástól. De hát ez mind-mind az ördög cselvetése. Hiszen nekünk mindennél hatalmasabb Istenünk van, mindennél hatalmasabb főpapunk, ő a világ győzelmes ura. Diadalmaskodott a gonosz felett, legyőzte Sátánt, és nem akarja, hogy emberi dicsőségért lemondjunk arról a dicsőségről, amit ő akar nekünk adni. Mivel tehát ilyen nagy főpapunk van, mondja a Szentíró, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert hát, ha ilyen hatalmas urunk van, akkor nyilvánvaló, hogy csak hinnünk kell benne, és ezáltal minden problémánk megoldódik. Csak hívnunk kell őt, és már is rohan a segítségünkre. Gyógyírt hoz a betegségünkre, balzsamot a sebeinkre, enyhülést a fájdalmainkra, megoldást a nehézségeinkre. Ez Jézus megkísértésében a második. És Sátán még az igére is hivatkozik. Hogy angyalainak parancsol, hogy lábadat meg ne üsd a kőbe. Aki igazán hisz, annak nem lehet semmi baja és nehézsége ebben az életben. Sátán akar megtéveszteni ezzel a szörnyű egyszerűsítéssel. Hát annyira leegyszerűsíti a valóságot, elleplezi a gondokat ebben az életben, a nehézségeket, a problémákat, hogy aztán elhiteti velünk egyik oldal, hogy minden rendben van, nem is kell semmit tennünk azért, hogy célegyenest haladjunk. Problémák már nem is létezhetnek a keresztény ember számára. És persze, ha hiszünk neki, akkor hamarosan nagy bajba kerülünk, mert ha nem tudunk a bajokról, akkor nyilván nem is fogunk védekezni ellenük. Nem teszünk semmit velük szemben. Akkor úgy gondoljuk, hogy hát Isten pusztán csettintésünkre hívhatjuk, és ő szolgáljon a szolgálatunkra áll, hiszen ki kell, hogy mentsen, mert aki hisz benne, annak semmi baja nem lehet. És a végén nem hiszük el, hogy ott van előttünk a szakadék, amiben aztán belezuhanunk. Amikor meg már észreveszünk a veszélyt, akkor sokszor már igencsak késő. Valami olyasmi, mint egy régi reklámban szerepelt, hogy a favágók dolgoznak ketten az erdőben, és éppen talán az ebédjüket fogyasztják, minden esetre hát favágás után falatoznak, nem messze tőlük egy autó a szakadék szélén lebeg, és éppen hogy nem zuhan le, az ember próbál valahogy a hátsó ülésre menekülni, hogy úgy tartsa egyensúlyban valamiképpen a kocsi súlypontját még a föld fölött tartva, próbál kürdölni is, de hát a favágók hallják ugyan dudál, de csak bosszankan, hogy ki ez az őrült, aki ilyenkor dudálgat. Próbál kitörni, de az ablak erősebb, és elkeseredésében elkiáltja a férfi magát, hogy segítség, hát ekkor kezdenek rohanni a favágók, de odaérve már lezuhan az autó. A sátán azt akarja, hogy késő legyen. Az a célja, hogy eltitkolja a bűnömet, a betegséget, a problémát, ami az életemben elválaszt Istentől, hogy ne legyen rá bűnbocsánatom, hogy ne gyógyuljak meg, hogy ne keressen a megoldást a gondjaimra. Így akar megtéveszteni. Azt akar, hogyha megbántom a másikat, akár akaratlanul, akár szándékosan, akkor inkább letagadjam az egészet, mint hogy szégyenkezve megalázkodjak előtte, bevalljam a bűnömet és bocsánatot kérjek. És persze ugyanez érvényes Istennel szembeni bűneinkkel is. Inkább fedezzük el, csukjuk be a szemünket, csak ne beszéljünk róla, bűnökről egy szót se. És Isten mégiscsak azt várja tőlünk, hogy megvalljuk neki hitünket is, de megvalljuk a bűneinket is. Csak az örök csaló akarja elhitetni azt, hogy jobb a bűnök takargatás, az elfedés, akkor minden nyugalomban van, senki nem háborodik fel, nem okozunk fájdalmat a másiknak, hiszen akkor nem is fog tudni róla, és így tovább. Hát így akar szakadékba taszítani a gonosz. És akkor vált módszert, amikor már zuhanunk, akkor már elmondja, hogy ez rendbehozhatatlan, amit tettél, ennél súlyosabb bűnöket nem is lehet elkövetni, menthetetlen vagy. Hát hiszen az igazi keresztények nem lehet semmi baja, hogyha gondod van, problémád van, akkor az a hitet hiányát jelenti. És persze ezzel végső soron valamilyen értelemben igazad is állít, éppen ez a veszélyes benne, hiszen valóban baj van a hitünkkel, hát Jézus nem véletlenül feddi meg a tanítványokat is, hogy hol van a ti hitetek. Sátán állításában a hazugság az, hogy arról akar meggyőzni, hogy a szükséges hitet azt önerőből kell megszereznem. Mint hogyha nem a Szentlélek teremtené bennem a hitet, hanem nekem magamnak kellene azt valami módon megteremteni. És éppen ezért hibás megoldási módszer az is, amikor úgy próbálkozunk, hogy valamiféle idealizált képet követünk. És azt igyekszünk megvalósítani, hogy hát akkor nekem teljesen büntelennek kell lenni, végképp elveszek, ha ez nem így van. És bizony el akarja sokszor hitetni velünk sátán, hogy a keresztény életben nincsenek bűnök. Nincsenek betegségek, nem lehetnek benne bajok. Olyan ideált állít elénk, amelyről megtéveszve azt hiszik, hogy el kell érnünk ahhoz, hogy valóban keresztények legyünk, és csak akkor lehetünk Istennél. El akarja hitetni, hogy a keresztényre csupa siker, csupa felhőtlen boldogság, és persze mindent meg is tesz a gonosz annak érdekében, hogy erre sarkaljon. Mert így eltereli a figyelmet Jézusról, aki egyedüli megoldója a problémáinknak. De mi nem csak arról a főpapról tudunk, aki diadalt aratott az ellenségein, és most fent trónol a mennyben. Olyan Istenre nincs szükségünk tulajdonképpen, aki elérhetetlen, aki a magas égben, nagy fenségében trónol, és legfeljebb néha-néha lepillant ránk, hogy mi itt a Földön hogyan is élünk. Nekünk itt van szükségünk őre. És éppen a hitvallásunkhoz, a hitünkhöz ragaszkodva, minden megtévesztő tanítással szemben tudnunk kell arról, hogy olyan főpapunk van, aki nem fönnmaradt, hanem áthatolt az egeken, hogy leszálljon ide hozzánk. Jézus az Isten fia. De nem olyan főpapunk van ugyanakkor, aki le tudna megindulni az erőtlenségeinket. Azt mondja a Szentíró, hogy olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Azt szeretné ezzel megértetni velünk a Szentíró, hogy igazából csak az ismeri igazán a kísértés erejét, aki teljesen ellene állt. És ezért egy bűntelen személy jobban tud együtt érezni a bűnös embertársal, mint egy másik bűnös embertárs. És persze nem csak Jézusra vonatkozóan lehet ez tanulságos, elsősorban természetesen ő az, aki ilyen módon emberként is megállva tud mellénk állni és együtt érezni velünk, mert ugyanúgy tudja, hogy milyen a kísértés ereje, csak ő azt is mellé tudja tenni, hogy amit az első emberpár nem tudott megállni, azt ő elkerülte. És abban ő meg tudott állni. Azt is tudja, hogy hogyan lehet ellenállni mindennek a kísértésnek, hogyan lehet bűntelenül végig élni egy emberi életet. És persze ezen kívül egymás között embertársi viszonylatban is fontos ez a gondolat, mert leghatékonyabb segítség az emberen akkor lehetséges, ha Jézusra tud tekinteni. Hogyha hittel őt tudja figyelni, hogy ő ezt élte át, átélte a kísértést, átélte a szenvedést, és mégis meg tudott benne maradni. Persze a másik oldalra azért is fontos ez a gondolat, mert sokszor hangzik el ilyen, hogy hát te ezt nem értheted meg, mert nem élted át. És sokszor úgy gondolják emberek, hogy hát ezzel mindent ki lehet lőni, mindenféle felelősséget el lehet tolni, a másik az nem segíthet, mert ő nem bukott úgy bele az élet kísértéseibe. Hát akkor hogyan érezhetné át, mondjuk, hogy milyen bele süppedni az alkoholizmusba, vagy a kábítószerekbe, vagy bármibe, amit el tudunk képzelni, hogyan lehet bűnös élet folytatásban megrekedni. Hiszen ő ezt nem tette. De éppen ezt mondja most a Szentíró, hogy az igazi segítséget azt tudja megadni, aki ebből ki tudott maradni. Nem azért, mert elkerülte őt a kísértés, hanem azért, mert ő Isten fiaként meg tudott állni. Az embertárstól se vegyük el, de Jézustól végképp ne az együttérzést, a szánalmat, az együtt szenvedést, pusztán attól, hogy ő nem élte azt a problémát át, amiben mi vagyunk. Hiszen, hogyha erre hivatkozunk, akkor nem vesszük észre, de valójában Jézus főpapi munkáját, a megváltást tagadjuk meg. Az, hogy ő ebben tud segíteni így bűntelenül. Azt mondjuk, hogy te csak akkor tudna, hogyha ő is bűnös lett volna. Hát éppen akkor nem tudott volna rajtunk segíteni. Éppen akkor nem vehette volna magára a mi bűneinket. És így lepleződik le sokszor a gondolatunk, hogy mi ezt csak elhárítani akarjuk ezzel. Azért, mert valaki nem élte át, akkor ne is tudna segíteni. De az igaz részvét nem azt jelenti, hogy a magasból sajnálkozva tekintek le valakire. Azt jelenti, hogy együtt szenvedek a szenvedővel. Hát Isten fia azért lett emberré, hogy együtt szenvedjen velünk. Vállalta az ilyen egyszerűbb dolgokat is, mint az éhezés, a nélkülözés, a fáradtság, a hőség, a hideg, az üldöztetést, vállalta a fájdalmat, a megverettetést. A bűnesetnek minden következményét és büntetését vállalta, és végül a lehető legtökéletesebben átélte az emberi szenvedéseinket, hiszen a bűneinkkel együtt magára vette a kereszt halál mérhetetlen kínját is. Isten azt választotta a megváltásunk módjául, hogy velünk együtt szenved. Ártatlanul, nem pedig velünk együtt bűnössé válva. És ezért ne higgyük, hogy a szenvedés az megakadályoz bennünket abban, hogy a keresztény életünk része legyen. Mert az volt méltó Istenhez, hogy üdvösségünk fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Így szólt még a második fejezetben a Szentíró. Jézusnak szenvednie kellett a megváltásért, mert Isten ezt az utat választotta. Arra, hogy megvalósuljon az, amit az oltár előtt is hallunk, hogy visszaverje Sátán támadását, vagy megvalósuljon az, ami majd a heti igében kerül elő, hogy az ördög munkáit lerontani jött el. És ezt nem szabad eltitkolni, nem szabad azon igyekezni, hogy a szenvedést azt csökkentsük, vagy elleplezzük az emberek előtt. Hát sajnos hajnal láttam egyszer egy hittan órát a televízióban, és a hitoktató ebben virágokkal tarkította tele a keresztet, és mondta el, hogy hát így igyekszünk enyhíteni Jézus fájdalmait és szenvedését. Hát elég elszomorító volt ezt látni, mert ha akaratlanul is, de mégiscsak ezzel az ő megváltását veszük el. Az ő szenvedéseit elkezdjük csökkentgetni, akkor a mi megváltottságunkat fogjuk megszüntetni vele. Nem véletlenül, de helyesen prófétált a gonoszsága ellenére Kajafás, mint főpap, amikor azt mondta, hogy bizony jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg, mint sem az egész nép. Elkezdjük Jézus halálát csökkenteni, vagy enyhíteni, vagy szépíteni, akkor helyette az egész nép fog odaveszni. Mert valóban jobb nekünk, ha a főpap hal meg értünk sem, hogy mindannyian elveszünk. Kereszt botrányán nem tudunk változtatni, mert Isten ezt az utat választotta a megváltáshoz. Másképpen nem lehet célhoz jutni. És Böjt első vasárnapjának egyik fontos üzenete, éppen ezért, hogy a szenvedés is a keresztény élet része. Nem kell belőle mindig kimenekülni, nem kell persze keresni se. Nem kell arra törekedni, hogy én szenvedjek, mert akkor milyen mártír lehetek, vagy milyen aszkéta lehetek. De nem kell kikerülnünk, amikor Istentől azt kapjuk sorsunkul. Mert megérthetjük, hogy a böjt az nem puszta lemondás, nem egy öncélú szenvedés, hanem Istenhez való közeledést jelent. Vele való közösséget, a terhek alatt való formálódásunkat, azért, hogy aztán alkalmassá váljunk az üdvösségre. Nem lemondás tehát a böjt valami jóról egyszerűen, hanem arról van szó, hogy lehet, hogy éppen jó dolog is az akár, de olyanról mondunk le, ami helyett Istennel szorosabb közösségbe kerülhetünk. Pál apostol nem véletlenül említi a versenyző példakinek, sok mindenről le kell mondani, hogy a futását el tudja végezni és meg tudja nyerni a koszorút. Éppen ezért nem csekélységekről van szó, hanem az üdvösségünk a tétje ennek a versenyfutásnak. És ezért nem mindegy, hogy most milyen szívvel lépünk be Böjt küszöbén a húsvét a feltámadás előcsarnokába, Jézus királyi palotájába. Hát Isten egyedül a Golgota tövisekkel kirakott útját adta, hogy oda vezessen Jézushoz, és őt a kereszttel lehet ezért megtalálni. Ez a kegyelem trónusa, amiről a zsidó levél szerzője ír, és amelyhez mi is oda járulhatunk. És mivel itt a kegyelem uralkodik, itt irgalmat és kegyelmet találtunk, amikor segítségre van szükségünk. A Biblia eredeti nyelve rámutat arra, hogy nem arról van szó, amikor mi gyorsan bajba vagyunk, és segítségül akarjuk hívni Istent, mint egy dzsint, hanem arról beszél, hogy az Isten által rendet alkalmas időben adja ő. Mondhatni pontosan, jókor érkezik az ő segítsége. Nem a mi rendelésünk, hanem Isten előírásai szerint. Hát ezzel a hittel és bizalommal járulhatunk mi is a tövisekkel kirakott úton ékedve a kegyelem trónusához. Azért, hogy irgalmat nyerjünk a Golgotai kereszt lábánál, azért, hogy majd részesei lehessünk a feltámadás örömének is. Hát a keresztény, sőt az emberi élet minden problémájának egyetlen egy helyes megoldási módja az, amit Isten adott, hinni, hogy Jézus az Isten fia a maga szenvedéseivel örök életet szerzett a számunkra. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, tedd készé szívünket, hogy átérezzük megváltásod boldogságát, és ez őszinte hálára indítson irántad. Vértesz fel minket a te erőddel, hogy a gonosz minden megtévesztő kísérlete kudarcot valljon, és megtarthassuk hitünket. Köszönjük neked, hogy mindig készséggel segítesz abban, hogy életünk gondjai között megtaláljuk a helyes megoldást. Fiad Golgotai keresztjét. Adj nekünk erősített, mely nem szégyel vallást tenni csodálatos tetteidről, és nem szégyel vallást tenni bűneinkről sem, de bűnbocsátó szeretetedről sem, amelyen örök életet szereztél. Amen.